Na hát, kedves hallgatóim, akkor folytassuk a tárgyalásunkat. Láttuk a mechanikus tengelykapcsolós rendszernek a hatásvázlatát. Egy motoros jármű lebeg a szemünk előtt. Tehát hatásvázlat folytatás. Akkor most megnézzük azt, hogy milyen lenne, hogyha a mechanikus tengelykapcsolót helyettesítenénk egy hidrodinamikus elemmel. Ezt ígértem a múlt alkalommal, remélhetőleg, hogy ezt fogjuk nézni. Akkor jó. Mechanikus tengelykapcsoló helyett hidrodinamikus elem lép be. Ez nekünk egy mimóra ad példát. Kvázi statikus tárgyalással, eltekintve részletes dinamikától, egy mimó lép be. Lép be a tengelykapcsoló helyére. Na, hát mi? Hogy lép be? Következőt mutatom. Hidrodinamikus elem. Ez ismert az alapokból. Ugye két dolgot szoktunk venni. Hidrodinamikus tengelykapcsoló és hidrodinamikus nyomatékváltó. Talán a nyomatékváltóval érdemes foglalkozni egy pillanatra. Emlékeztető hidrodinamikus nyomatékváltó. Bennünket csak annyira érdekel most, hogy milyen átviteli tulajdonsága van ennek a mimónak. De hát valami kell hozzá, tehát kell valami szivattyú, turbina és vezető, lapátkoszorú és egy zárt hidraulikus körfolyam. Ez a minimum a nyomatékváltóhoz. És akkor hát a felépítése valami ilyesmi lehetne, hogy itt veszek egy szivattyút, jó, itt van egy szivattyú, hát esetleg lehet itt majd csapágyozni, meglátjuk, hogy hogy. Itt van, szivattyú foroghat, közvetlenül a közelébe kell elhelyezni a turbinát, azért, hogy a veszteségek minimálisak legyenek. Itt a turbina, folyadékszállítás megtörténik, és vissza kell vezetni a áramlást a szivattyúhoz. Hát valami ilyesmi zárt körfolyam kell legyen, itt egy vezetőkoszorú föllép, illetve belép, mennyi az a távolság, ennyi körülbelül forgás tengelytől, odáig megyek, így. Körülbelül eddig jön ki, jó. Körülbelül egy ilyesmi. Tehát itt a vezetőkerék, itt a turbina, itt a szivattyú, ide beleírom. Na most, ha már a vezetőt vettem, akkor azt is mondhatom, hogy az egész egy házba kerül, talán így. Itt alul is le is zárhatom valamennyire. Hiányzik a turbinatenge, igaz? Azt nem felejtem el, csak így meghúznám. És akkor kell neki csapágyazás. Na, ez működőképes lenne. Hogy működik ez? Van neki a folyadékszállítása. Szivattyú közepes áramvonalon turbinába szállít folyadékot, ott munkát végez, és visszaér a szivattyúhoz a meridián áramlás áramvonalát berajzolva. Itt adok egy irányítást neki. Természetesen egy folyadékelem pályája az ennél összetettebb, mert közben a forgás miatt ilyen körbehajtott csavarvonalszerűség adná a folyadékelem pályáját. Most bennünket nem nagyon érdekel, az érdekel, hogy itt van omega szivattyú szögsebesség, m szivattyú nyomaték, itt meg van omega turbina szögsebesség és m turbina nyomaték. Természetesen a kettőből egy p szivattyú egyenlő m szivattyú, omega szivattyú adódik, a p turbina, m turbina, omega turbina adódik. Na hát most ez a rendszer, ez kell nekünk, azt fogjuk megnézni, hogy mint MIMO, hogy működik. Mint MIMO úgy működik, hogy fogadja a két szögsebességet, omega szivattyú, omega turbina, és kialakítja a két nyomatékot. Egyrészt a szivattyú nyomaték felvételét, másrészt a hajtó nyomatékot, amit a turbináról leveszünk. Ez az átíteli tulajdonság érvényesül. Két bemenet, két kimenet. Hogyan? Milyen a függvénykapcsolat? Az átvitel, most mondom, hogy kvázistatikus esetre szorítkozunk a vizsgálatban, tehát átvitel. Azt jelenti, hogy az M szivattyút valami F1 függvény és omega szivattyú, omega turbina adja meg. M turbinát valami F2 függvény, omega szivattyú, omega turbina adja meg. Hát ezzel lenne a rendszertechnikai megfogás. Konkretizálták feltehetően minden bizonnyal, erősebben fogalmazva azt, hogy ez hogy néz ki. Beszoktak vezetni ugye egy K1-es omega turbinától és omega szivattyútól függő, de a hányadosával bevezetett mennyiséget. Mi ez a mennyiség? Ez a hidraulikus módosítás, ugye? És akkor azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen az omega szivattyú a négyzeten, ez pedig valami K2-ször omega turbina per omega szivattyú, nem ször, hanem függvénykapcsolat csak, és ismét szivattyú a négyzeten. Hát itt föl szokott merülni a kérdés, hogy oda a turbina kellene, lehet úgy is írni, akkor más a K2 függvény. Abban a K2 függvényben én beolvasztottam tulajdonképpen a I-módosítást, és ezáltal ugye ide kéne írni, hogy omega turbina négyzet, de az I-szer omega szivattyú a négyzeten, I-négyzetet ide beolvasztottam és kész. Tehát ez a dolog adódik, tulajdonképpen a ismert átvitelnek a, mondjuk megmutatnám, hogy egy motorral való együttműködésbe hogy néz ez ki. Hát például itt van a másodfokú parabola szerinti nyomaték felvétel omega szivattyú függvényébe, az M szivattyú. Hát most föl lehet tételezni, hogy a motor és a szivattyú közvetlen kapcsolatban van egymással, vagy pedig átszámítjuk megfelelően. Itt lenne az IH egyenlő nulla. Ugye a fontos paraméter, mint az alapvető üzemi paraméter az ismert, hogy az I-hidraulikus módosítás omega turbina per omega szivattyú, és célszerű ez a ugye kihajtás per behajtás. Mindig ezt vettük már első évben is. Értelmezés, és akkor most egy olyan jellegű volt, hogy az IH erre felé növekszik a nyomatékfelvételi függvény olyan. Hát ezek a itt berajzolt szivattyú turbina vezető koszorú elrendezésű elemeknél, ez valóban így van, hogy hiperbolikus jellegű a fajlagos térfogatáron függvényük, és abból következik ez a növekvő jelleg. Tehát IH növ. Itt vannak a munkapontok különböző módosításokhoz. Most kérdés, hogy hogy megy át ez a turbina oldalra? Hát valami ilyesmi. M turbina, omega turbina, így. Hol vannak a paramétervonalak? Hát azt látnánk, hogy itt lenne a IH egyenlő nullához tartozó. Ugye IH nulla, akkor a turbina szögsebesség zérus. akkor az ottan függőleges vonal. És a többi mind másodfokú omega t függvényében most már, ha nézem, másodfokú parabolák jönnek, erre felé növekszik az IH. És hát mondom, inkább csak ismétlésként, IH egyenlő nullát a nyomatékmódosítással át lehet számítani, körülbelül ide fog jönni. És az utolsó, ha ez volt a legnagyobb, valahova körülbelül ide fog jönni majd. És itt ezek között valahol a turbina a nyomaték többszörözési görbének megfelelően alakul. Mit csinálta erőátviteli rendszerünk? Figyelj csak meg, a motor karakterisztikájának ezt a kis részét használtuk, ahol a munkapontok vannak. Ezt az alfa-béta szakaszt leképezte ide a omega turbina. Alfa ide került, és itt a béta. Ez a leképezett vonal. Tehát tulajdonképpen az erőátvitelnek a szerepe egy ilyen leképezés jelleggörbe transformáció. Mi a jó ebbe? A motort körülbelül azonos terhelés alatt tartja. Kicsi a szögsebességváltozás, kicsi a nyomatékváltozás. Körülbelül széthúzza a szekunder oldalon olyan irányba, ahogy a jármű hajtásához az célszerű. Miért? Indításhoz legyen nagy nyomaték, később már nem kell, amikor gyorsításon túl vagyunk. Na, mindezt egybevetve akkor a hatásvázlatot nézem. Nekünk volt egy U vezérlő bemenetünk feltehetően, és akkor ennek megfelelően mehetünk. Nézem, itt a jegyzetben összhangban legyünk. Jó, ó, és akkor így volt. Na hát rendben. Itt kell a motornyomatéknak. MM motornyomaték. Megkapom az MM motornyomatékot. Rendben van. Mi fog kelled ide? Kell még majd az omega egyessel jelölt primer oldali szögsebesség, és akkor hát a jelleggörbe alapján megvan. Akkor majd a terhelést rá kell akasztani erre, ez pusztos pozitívval jön be, és akkor a motort terheli majd a szivattyú. Hát föntről fogom behozni. Így. Itt lesz az M szivattyú nyomaték. És akkor most nézem tovább. Hát a dolog logikus, a summa M primer oldal, az ki is alakul, és igazából innen tovább most már a mozgás egyenlet 1 per teta 1. Megvan a szöggyorsulás, primer oldali szöggyorsulás, folytathatom, ugye akkor ez itt omega 1 pont. Omega 1 pont megvan, akkor omega 1 pontból egy integráló tagon keresztül tudom az omega 1-et kialakítani. Megvan itt az omega 1. Hát az omega 1 az vissza is csatolható a motornyomatékhoz. Ez mondjuk rendben is van. És hát ezt az omega 1-et föl fogjuk használni itt a mi mimónkba, az egyben omega szivattyú is, tehát azt lehet mondani, hogy ezt én bevezetem ide a mimóba. Ez itt a hidrodinamikus elem. Majd meg kell kapnom valahogy itt a omega 2-t természetesen, majd ide valahogy megkapjuk. És akkor a kimenő oldalon, mondjuk talán mostan így, itt lesz az M szivattyú, és itt az M turbina két kimenet. Omega 1, ide mondhatjuk, hogy az omega szivattyú egyenlő omega turbina. Így. Na hát akkor a szivattyút vissza is kéne csatolni. Itt lenne a visszacsatolás, mondjuk így. Már is megterheltem a motoromat ezzel a egyébként pozitívnak tekintett, és ezért itt levonandó. értékkel, kialakult a summa n, primer oldal szépen pörög az eredő nyomaték hatására, kialakítja a szöggyorsulást és a szögsebességet, és a szögsebesség függő hajtónyomatékon keresztül a visszahatás érvényesül. Na most innen a M-turbináról már a helyzet az teljesen hasonló lehet, mert akkor ezt a M-turbinát, mint M2-t, ezt kell rávezetnem egy összegzőre, amelyik most mint pozitív lép be, ugye, pozitív hajtónyomaték, és itt meg kéne jelenjen a ugye a szekunder oldalon az eredő nyomaték, summa M, a kettes. Ez meg lenne, akkor utána a szekunder oldalnak a eredő 1 per tetájával, tehát a kettővel dolgozok, hát akár egy redukált érték, akkor egész jármű beleredukálható, és innen kialakul a szekunder oldali szöggyorsulás, omega 2 pont, és itt van az omega 2. Na hát valami hiányzik, még kellene egy terhelést adni a szekunder oldalnak, hát valahol fel tudok venni egy blokkot, amit rátettem terhelésnek, és akkor innen szépen mínussal omega 2 függő terhelés, így. Nem adtunk ennek valami nevet. E, ellenállás nyomaték. Jó. E, M-E, ellenállás nyomaték. Hát kész van tulajdonképpen a dolog, most már befoglalható egyetlen tömbbe. Ja, még valami hiányzik persze, mert az omegát itt, ezt ne felejtsük el visszavinni, így már jó. Így. És akkor így. Tehát ez akkor összeállítan rendesen a rendszerünk. Hát a vezérlő bemenettől az omega 2T kimenő oldali válasz, ha akarom, közvetlenül a jármű sebességgel kapcsolatos. Összefüggést kapok. Hát kérném, a következő példa egy összetett dolog lesz, az a dízelmotor és a regulátor együttműködésének a kérdése. Azt a feladatot nézzük meg, hogy hogyan tudjuk rendszertechnikai tárgyalásba vonni ezt a kérdéskört. Egyszerűsített modell. Azonban a lényeget jól megragadja. Tehát példa nem tudom hányadik. A dízelmotor regulátor együttműködés rendszer, mondjuk így. Dízelmotor regulátor rendszer. Hát ugye a cél lenne a fordulatszám szabályozás. Azt a, hát nem nagyon éles célt fogalmazzuk meg, hogy egy adott kívánt fordulatszám érték környezetébe kívánjuk tartani a motor üzemét. Vagyis a motor fordulatszámát, szögsebességét egy kívánt érték környezetében kívánjuk tartani, vagy szándékszunk tartani környezetében. Hát körülbelül ez lehetne. Na mostan, hát ugye szabályozásnál a dolog úgy néz ki, hogy a kívánt állapotot azt mindig ellenőrizzük, és akkor az attól való eltérés mértékétől tesszük függővé a beavatkozás további hát alakulását, mértékét. Na mostan akkor a következőt veszik, hogy a motor szögsebességét regulátorral befolyásoljuk. Úgy van. És pedig a motor töltésének megfelelő adagolásával, változtatásával. Így. Hát érzékelni kell azt, hogy hogy a tényleges szögsebesség az hogyan viszonylik a megkívánt szögsebesség értékhez. És a kívánt a szabályozási cél szögsebesség viszonyát. Hát jó, rendben van. Erőegyensúlyi viszonyokra vezetjük vissza a kérdést. Erőegyensúlyi viszonyokra vezetjük vissza a kérdést, és hát akkor jöhetne most az a szerkezeti megoldás, ahol az erőhatások egymással szembe dolgozva végül is ezt a funkciót meg tudják valósítani. Tehát a vezérlés jelölje UT. Ezzel fogom kiválasztani azt, hogy milyen fordulatszámértéket szeretnék beállítani. Választjuk meg a kívánt szögsebességet vagy fordulatszámot. Így. Hát a következőképpen jöhetne egy rajz, de hogy férez ki, azt följebb fogom tenni. Hát lehetne egy beállító kar. Itt van. Ezt a kart én el tudom tolni egy vezetéken mondjuk. Így és így. Lenne itt egy ilyen beállítási horony, hogy ahova akarom, oda fogom majd állítani ezt a kart, és ott megmarad. Hát ez jó, eddig nem sokat csinál. Ellenben a másik oldalát egy rugóval fogom terhelni. Így. És itt a rugó másik oldala viszont föltámaszkodik egy csúszó kis csőre, úgy mondjuk a regulátorhüvely ide, amelyik el tud mozdulni. Hát van neki egy vezetéke, amelyikben súrlódás ellenében tud ez a hüvely mozdulni. Most éppen úgy látnám, ha ebbe a helyzetbe hagynám, mit érzünk, a rugóba előfeszítés van, fölcsapja az ülésre, és ott tartaná, tehát balra, a balról jobbra mozdulna a narancssárga hüvely. Így. Hát kérem szépen, rendben van, ez akkor azt jelenti, hogy ha akár más helyre állítom, akkor nagyobb erővel szorítom rá az ülékre ezt a peremet, igaz? Ennyi, ez világos. Na most itt a másik oldalra csinálok egy másik peremet még rá, és most itt a fordulatszámtól függő ellenhatást viszek, tulajdonképpen itt hozom be a megkívánt szögsebességet közvetve. Oly módon, hogy erre a pontra illeszkedik nekem a röpsúly. Így egyik, másik. Kicsit már kinyílva rajzoltam, mert már elemelkedett a alaphelyzettől, tehát éppen egy beavatkozás közben van most. Egy töltés visszavétel. Ezek így, ugye csuklósan bekötöttek, el tudnak fordulni ebbe a síkba, és szépen itt most omega szögsebességgel forgatom. Hát mi történik? Kapja a centrifugális erőt. Na most kezd kirajzolódni az, hogy erőegyensúlyi viszonyokra vezetem vissza az egész kérdést, mert most attól függően, hogy hova állítottam ezt be, igaz? Attól függően fogja alaphelyzetben valamekkor erővel nekiszorítani az üléknek ezt a peremet. És attól függően, hogy a motor szögsebessége hogy növekszik, az előfeszítő erőnek a leküzdése majd különböző szögsebességeknél fog bekövetkezni, amikor is már akkor a centrifugális erőnek ide átadott hatása, ugye ide fog egy hatást adni ezzel a kararánnyal, illetve a aktuális röpsúly helyzettől függően, hogy el tudja mozdítani az ülékről, és megkezdődik az a folyamat, amelyiket itt említettünk, hogy a töltés megfelelő változtatásával. Mit akarok elérni? Ne növekedjen a szögsebesség tovább, akkor a töltést ezen megszorolás után csökkenteni kell. Ezt az elmozdulást, ami itt most megtörtént, hát körülbelül látható, hogy itt lett volna a középhelyzete, itt van egy kis S elmozdulás, hüvely elmozdulás. Ez a hüvely elmozdulás fogja megvalósítani azt, hogy le kell venni a töltést, ha leveszem a töltést, csökken a nyomaték, ugye a regulálás megvalósulhat. Hát ha jól rajzoltam volna, akkor ezek itt azonos kinyílással lettek volna. Egy kicsit úgy érzem, hogy fals a rajzom. Veszebbről jobban látják persze. Talán így. Jobb lett valamivel. Na. Tehát a dolog szépen menne. Most akkor erről a pontról tudnám levenni azt a hatást, amelyikkel befolyásolom a befecskendező szivattyúnak a mozgását. Itt lenne egy Y. Elmozdulás. Ezt szeretném valahogy elkészíteni. Hát így nem látszik azonnal, hogy lehet ezt megtenni. Nyilván még közbenső ágensek itt kellenek, és pedig a következő dolog. Először is kell ide egy vezérlő tolattyú. És hogy miért kell egy hidraulikus erősítés, azt is belátjuk. Egy nagyobb motornál ennek a hüvely elmozdulásnak az erőszintje az minimális kicsi, és a befecskendező szivattyúnak a fogaslécét vagy égsorát mozgatni azzal nem lehet. Meg föl kell erősíteni ezt a jelet. Egy hidraulikus erősítőn keresztül történhet ez. Itt a vezérlőtolattyú és egy munkadugattyú, egy viszonylag nagyobb átmérői munkadugattyú. Így, és hát akkor szépen befoglalhatjuk ezt. Így. Egy rendszerbe. Itt lenne, és a dugattyú is, munkadugattyú is itt van. Hát kellene valami kapcsolat azért, Most egy egyensúlyi helyzetben rajzoltam meg, akkor ennek olyannak kell lenni, hogy ebbe a helyzetbe a vezérlő tolattyú éppen elzárja a beömlő csatornákat. Kérném szépen, az olajnak a útja itt látható. Bejön a munkafolyadék, és egyelőre most úgy tűnik, hogy semmiféle beáramlás a hengerben nincsen. Ellenben kezdetben, amikor elmozdult elsőnek a hüvely balra, akkor elhúzta balra ezt a pontot, mert ez a pont fix volt. Ha elhúzta, ezen a baloldali csatornán megindul a olajbeömlés, és mit csinál? Pont a jelölt irányba Y-nal elmozdítja a munkadugattyút. A munkadugattyúnak a másik vége már közvetlenül a befestivattyúhoz. Mehet ott az égsort, vagy a fogaslécet. Befegy szivattyú, és tulajdonképpen a kimenő jelként már az epsilon töltésnek az alakulását tudjuk indikálni. Tehát ennek a rendszernek a működése így összeáll. Még egyszer, amikor a perem fölült a itt sraffozottan rajzolt ülékre, akkor nem történt még beavatkozás, össze van kapva a röpsúly, mert még nem volt képes arra, hogy az átadódó centrifugális erő elmozdítsa a rugó erőfeszítést ellenébe a hüvelyt. De ha a szögsebesség elérte a kívánt szögsebességet, ahol megindul micsoda, a kiregulálási folyamat, ott kezdi levenni a töltést, akkor az elmozdulás következtében először ez a pont fix most, mert valamilyen töltésen járt. Elmozdítja a vezérlő tolattyút balra, megnyitja a munkafolyadékot erre a munkadugattyú baloldali terébe, és a munkadugattyút jobbra mozgatja, tehát beállítja a mostani egyensúlyi helyzetet, és leveszi a töltést közben. Hát ez a működés, ez így jónak látszik, és amit még érdemes hozzávenni elsőnek azt, hogy milyen részfolyamatok vannak itt, amik megvalósulnak. Hát ugye első dolog az a hüvely mozgás egyenlete. Itten lesz FC erő, a centrifugális erőnek az átvitt hatása, esetleg valami FC csillag, majd mindjárt megnézem, hogy van ez. És akkor lesz még itten a FR rugóerő, ami a rugó, az majd függ a vezérléstől, amit kiadtunk, ugye tulajdonképpen valami, hogy kéne ezt mutatni, hogy ennek van itt most éppen egy új beállítása. Ez majd függ a vezérlés értékétől, és attól, hogy mennyi az elemelkedése a hüvelyperemnek. És végül van itt egy FS surlódási erő. Tehát centrifugális erő, ezt valahogy be kell hozni a hatásvázlatba. Rugóerő és surlódóerő. Hát valahogy egy M redukált tömeg, ez a rudazat is valahogy ide bele szól, szor S2 pont. Ennek valamilyen függvénye kell, hogy legyen. Hát mint kiderül, ugye, hát magának az S-nek biztos függvénye, hiszen a kialakuló eredő erő ettől a értéktől függeni fog. Aztán, mi van még itten? S pont, az meg mitől lép be? A surlódási erőt, hogyha szignum S pont, kontraszignum S pont miatt mindenképpen S pont függő, ha még más miatt is, akkor is S pont függő. Végül mi az, ami itt belép? Hát a szögsebesség négyzetével arányos centrifugális erő és kar, omega. De a bemenő jellemzőt tulajdonképpen a kiadott vezérlő függvény fogja itten jelenteni. Ez lesz a bemenet. Hát most, hogy milyenek az egyes tagok, azt meg tudjuk nézni. És pedig a következőképpen, hogy ezt az FC csillagot R2 és R1. Itt van nekem R2 és R1 kararány. Akkor FC csillagot el tudom írni, lesz kétszer R2 per R1-szer FC, maga a centrifugális erő. A centrifugális erőhöz viszont kell tudni majd, hogy ez az aktuális R, ez mekkora, és az meg függ attól, hogy hol vagyok éppen az S-től. Tehát ide az S-től való függés amiatt is belép, meg amiatt, hogy itt az előfeszítés azt vettem. Nézzük az FR-et. FR. Az micsoda? Hát tulajdonképpen egy S rugó merevség, és meg kéne szorozni a U plusz S-sel. Igaz, mert ezen a ponton két dolog lesz. Ha én fölül között állapotban beállítottam, akkor az útól az egy elmozdulás érték, annyival előre vittem a rugót. Ha még elmozdul ellenkező irányban, U plusz S érték lesz az, amivel a rugót előfeszítettem tulajdonképpen. És a surlódó erő valami S, hát valami C-szer szignum S pontnak lehetem, és ennek megfelelően kell beépíteni a mozgás egyenletbe. Hát most a kérdés még az, hogy a gyorsító erő igazából az hogyan alakul ki. A gyorsító erőnek a meghatározás vagy külön meggondolást igényel. A gyorsító erő az S alakulásától még nem lineáris függést hoz be. További nem lineáris függést hoz be. Az S alakulása további nem lineárisan, inkább így írom, függ. És akkor megmondanánk, hogy az FA a gyorsító erő, ami a tömegre hat. Ugye, mert egyszer van olyan állapot, hogy fölült, akkor statikus egyensúly helyzetében van. Tehát eset szétválasztással kell megnézni. Az lehet, hogy beadja a szumma F-et, amit ezeknek az összegeként el tudok képzelni, előjelesen összegezve. Ez mikor igaz, hogyha a perem már határozottan, tehát már a peremről elemelkedett. S határozottan nagyobb, mint nulla. És akkor itt meg lesz minimum. Szumma F nulla. Ha S egyenlő nulla. Hát negatív nem tud lenni, de a kettőnek a minimumát fogja beadni. Így ez rendesen működik. És akkor most már majd a hatásvázlatban ez az FA lesz az eredő erő, amiből a gyorsulást számítani tudjuk. Hát azt gondolom, hogy a hatásvázlatnak a megrajzolását, ezt a szünet után kezdjük meg. No hát, kedves hallgatóim, akkor itt ezen a táblarészen elkészítjük a hatásvázlatot, utána pedig elemezzük egy kicsit a szabályozási folyamatnak a lefutását, néhány jellemzőjét. Tehát a következőképpen indulhatunk itt a bal oldalról, hogy a bemenő jellemző lesz a vezérlő függvényünk. UT. Plusszal jön, és akkor azt szeretnénk, hogy itt jelenjen meg a U plusz S összeg, ami a rugó erőnek a kialakításához szükséges, itt a mi vázlatunkon már látszott, majd arulról fogjuk behozni az S-t visszacsatolásként plusszal. És akkor egy R blokkal kialakítjuk a FR erőt, talán így, tehát akkor FR, és akkor el lehet készíteni az eredőt. Az FR erő, hát most ha pozitív elmozdulás irányába nézem, hogy mi történik, az F erő az negatívan működik, azt negatívval fogjuk visszacsatolni, és majd föntről behozzuk a centrifugális erőnek megfelelő értéket pozitívval. Ugyanígy a alulról pedig be fogjuk hozni majd a surlódó erőt, amelyik a mozgást gátolni igyekszik. Minusszal. Hát innen akkor mehet tovább tulajdonképpen azzal, hogy a szumma F az előállna az itt megrajzolt értelemben. És akkor utána készíthetjük az eredőt. Ebből, a szumma F-ből, mert valahogyan rá kell vezetni majd a gyorsítóerőnek a kialakítására, tehát FA értéket. Természetesen az S-nek a rávezetésére szükség van itt, majd azt visszacsatolással fogjuk megkapni, és innentől most már akkor, ha meg ide berajzolom, hogy egy visszacsatolás lesz, innentől most már jöhetne az 1 per M redukált értékkel, és megkapom a S2 pontot, tulajdonképpen a gyorsulásnak az értéke adva lenne, és innen kétszeri integrálás vezet a megfelelő mozgás jellemzőkhöz, tehát egyrészt az S pont, és utána pedig az S-re is. Így. Tehát itt meg lenne az S, amit vissza kell vezetni, azt most megcsináljuk. Tehát egyszerűen a S-nek a visszavezetése ide alulra mindenképpen szükséges, másrészt pedig a S pontból fogjuk megkapni a surlódó erőnek megfelelő blokkon, talán innen az S pontból, ugye a minimum szignummal valami konstans, esetleg lehet, hogy függ az S-től magától is. Tehát itt bejön az FS surlódó erő negatívval, és akkor hát ide pedig visszavezetjük egyrésztről a rugóerő meghatározásához, másrészt pedig azt mondtuk, hogy az S-től függővé kell tenni a gyorsító erőt, tehát itt egy visszacsatolás jelenik meg. Hát az S-nek a alakulása így rendben lenne, viszont az S-et látjuk, hogy át kell vinnünk tulajdonképpen az epsilonba, sőt a motornyomatékba későbbiekben. Tehát az S az megy tovább majd, és a hidraulikus erősítőnek a viszonyait kell tekintetbe vennünk. Na most lehet még nézni itt, hogy ezek a centrifugális erőnek a megjelenítéséhez egy C blokkot célszerű fölvennünk, és akkor az FC erőt itten behozom, FC csillag talán, oly módon, hogy hát neki lesz egy visszavezetése majd, itt meg kell jönni a omegának természetszerűen, és a itt rajzolt függvény szerint a centrifugális erő M-szer R-szer omega négyzeten keresztül függ aktuális R sugártorna, de az meg attól függ, hogy hol van a hüvely, tehát az S-re való visszavezetés itt még meg kell, hogy jelenjen talán így. Ez majd visszafelé fog jönni. Tehát tulajdonképpen egy első alrendszert el tudunk határolni, ez maga a regulátor hüvely mozgását meghatározó alrendszer. El is határoljuk itten, itt körülbelül. Itt a beélő jele és visszacsatoló jelként jön még majd a szögsebesség, és megy tovább kineretként a hüvely elmozdulás. Na most hát jönne akkor ez a hidraulikus erősítő rendszer. Ennek a belső folyamatait részletesen nem vizsgáljuk, legfeljebb itt fölírom, hogy X1, X2 kararányok, azok természetesen számítanak itt a dolgokba. Majd csak a mozgás egyenletnek az alakulása érdekes, pedig azt lehet mondani, hogy valamilyen konstans jelformáló együtthatón keresztül eljutok egy összegzőbe, amelynek a kimenetére az Y pontot fogom tenni. Ott van az Y elmozdulás, be van rajzolva, ez a munkadugattyúnak az elmozdulása. És akkor hát ebből pedig az Y maga egy integrálással adódik. Tehát itt lenne az Y kimenet. Na most a dolog úgy áll, hogy itt egy egytárolós arányos tag működik tulajdonképpen ezzel. Ugye egy ilyen rendszerben visszacsatolás nélkül állandóan mozogna tova a dugattyú, miután vissza van csatolva, ennek megfelelően egytárolós arányos tagként működik. Itt van a visszacsatolása neki, valami D együtthatóval, és hát, hogyha az Y megvan, akkor az Y-nak az ismeretében én tulajdonképpen megkaphatnám az Epsilon töltést most már. Kérdés, hogy milyen kapcsolat van itt a Y és a töltés között. Itten megy végbe a szabályozási körnek a jelfordítása. Mindjárt mutatom, hogy milyen értelemben. Itt megjegyzésként alatta, ez még megy tovább a fél tábláig, ugye, hogy az ember nézné, hogy mi a helyzet itt az Y-tól függően az Y alakulásával. Hát egységi töltés az a motornak a maximális lehetősége, és valahol van az Y maximum lehetséges, legnagyobb elmozdulás. A töltést visszavenni ezen függvény szerint fogjuk. Tehát azt mondja ez az összefüggés, hogy az epsilon egyenlő 1 minusz 1 per y maximum szor y. Ez a y növekedésével csökkenő töltés, ez tulajdonképpen a szabályozási jelfordítás negatív visszacsatolásnak a megvalósulása. Tehát ez a pont itt tulajdonképpen akkor rendben van. Pozitívval jöttünk be, negatív visszacsatolás megvan, és itt az epsilon. Na most epsilonból meg lehetne csinálni a második megjegyzés alapján a nyomatékot. Hogy nézne ki a motor nyomaték? Egy idealizált motor, ami számunkra most teljesen megfelelne, omega és M motor. Akkor mit lehet mondani? Milyen a dugattyús motor? Azt tanultuk, hogy nyomatéktartó. Ideálisan nyomatéktartó azt jelenti, hogy a jelleg görbéi azok vízszintesek. Ezzel fogjunk most egy pillanatra dolgozni. Nyilván egy valós esetben numerikusan kell kezelni a hát nem pontosan konstans motornyomaték alakulást, meg csak hogy egy véges szakaszra szorítkozunk. Minden esetre van itt egy M motor maximum érték, és ehhez tartozna az epsilon egyenlő 1-es maximális töltés. Akkor valamilyen résztöltéshez tartozó M motor, azt lehetne mondani, hogy epsilonszor M motor maximum. Tehát egyszerűen ki tudom itten mutatni a motornyomatéknak a megjelenését. Itt az MM motornyomaték ennek az összefüggésnek egyszerű alkalmazásával. M motor maximum kell vele szorzónak. Na most mikor ez megvan, akkor a motor által kifejtett nyomaték rendelkezésemre áll. Ezt a, most már a második alrendszer elhatárolásával itt fölvehetem. Ez a pont így itt le is zárult, ott, mert most már ennek a hatására a szögsebesség kialakítását kell elvégezni. Megvan az MM motor nyomaték, egy összegzőbe vezetem, és hát a terheléstől függően most már a motornak a mozgás egyenlete fog érvényesülni. Ugye itt lenne egy szumma M, most már a, akár egy kettes indexel, itt lenne a terhelés, aztán meglátjuk, hogy micsoda, egy bizonyos tehetetlenségi nyomaték, teta, és itt a omega pont szöggyorsulás. Megvan, egyszerűen újabb integrálással megkapjuk a végső kimenetet, és egyben hát visszacsatolási pontot is fogok kapni, mert ezt vissza kell csatolnom az előzőekben már előkészített ágon. Így. Na most ugye megvan a megvan az omega. Kérdés, hogy mi szegül ellen a hajtónyomatéknak? Mi alakítja ki az omegát? Hát a terhelés. Hát például a megjegyzésbe vehetjük itt azt, hogy ha nézni az ember, hogy mi itt a helyzet, itt volt a például itt van egy ME-vel jelöltem talán. M1-jel jelöltem, jó. M1-es nyomaték. Lehetne például egy C-szer omega négyzet alakú, éppen az előző hidraulikus dolgokkal kapcsolatban. Akkor ezen a ponton kéne itt betenni azt a karakterisztikát, ami hát ezt megvalósítja. Így. Itt van a M1, valamilyen módon mondom, az a terhelés. Terhelés. Tehát ezzel a terhelés oldal is megvan, ez a harmadik alrendszer itt. Tehát hármas jelű. Itt volt a kettes jelű, a nyomaték kialakítás, itt volt az egyes tulajdonképpen a motorregulátor, és a három alrendszer együttműködése adja azután az egésznek a leírását. Szépen egybefoglalhatjuk tulajdonképpen a cím szerinti vizsgálati eljárásunk eredménye. Itt van, összefoglaltuk a motorregulátor rendszer működését. Annyival többet csináltunk, hogy egy föltételezett terhelést is ide beépítettünk most. Hát nyilvánvaló kell is ahhoz, hogy a rendszeregyenleteket meg tudjuk konstruálni. Hát ezzel kapcsolatban itt elkezdtünk foglalkozni már egy kicsit a első rendszernek a mozgás egyenletével, az nagyjából meg is van. Tehát eddig azt kaptuk, hogy az S2.T az valami F1-szer ST, S.T, itt volt az omega T, és az U vezérlés. Hát ez a vezérlő bemenet az, ami a hüvely mozgását meghatározza, végül is csatolódik az omega T-n keresztül, majd látjuk a másik egyenlethez, éppen a harmadik alrendszernek a egyenletéhez. Hát kettő, lenne a nyomaték ráadás. Tulajdonképpen ezt az M-motor T-nek az alakulását kéne nézni. Hát erre az fog kiadódni, hogy van egy F2-es, és hát látjuk, hogy az M-motor T-től és a hüvelyelmozdulástól függő diffegyenlet, elsőrendű diffegyenlet, ennek a megoldása adja a nyomaték ráadást. És a harmadik a mozgás egyenlet tulajdonképpen a omega pont T egyenlő valami F3 omega T M motor T. Így. Hát ezek együttesen adják tulajdonképpen a csatorn differenciál egyenletrendszert. És hát ebben az értelemben, mint egy single input, multiple output rendszert lehet tekinteni, mert arról van szó, hogy mi itt az UT bemenetre és az arra adott válaszokra vonatkozóan végeztünk vizsgálatot, ez M motor T, és végül az omega T. Tehát ez tulajdonképpen az a simó, amit itt mi vizsgálattárgyával teszünk. Hát mostan a nyomaték ráadási egyenletet azt hogyan tudjuk konstruálni. Hát, megjegyzés akkor. A nyomatékráadási egyenlet. Utána össze kell valahogy kombinálni a hidraulikus erősítővel kapcsolatos ismereteket is, a motornak a feltételezett saját viselkedésével, nyomatékráadás. Ugye ez az M pont. Hát ha nem írom az argumentumot ki, akkor arról lenne szó, hogy M maximum, szóval epsilon pont. Ezt kellene nézni, mert ugye az MM, az epsilon az rendben van, ez konstans. És akkor M maximum, szóval hogy néz ez ki? Hát a D per DT 1 minusz, epsilonra azt mondtuk, hogy 1 per y max szor y. Így. Hát az lesz minusz m motor max, ez konstans, és akkor 1 per y max szor micsoda y pont. Na de az y pontot meg valahogyan tudjuk, hogy hogyan alakul. Volt egy olyan, hogy A szor y pont plusz D szer y egyenlő az S-sel valahogyan ennek kell itten A és D A szor S, igen. Akkor ez kicsit másképp kell. Tehát az volt nekünk, hogy a A szor S mínusz D szer Y egyenlő Y pont, így. Ennek alapján az Y pont ki is van fejezve már. Tehát mínusz MM max 1 per Y max szor, és akkor ide jön a AS minusz a D-szer Y. Jó, hát a kérdés csak, hogy most hova jutottunk, vajon ennek az M-nek be kéne még ide valahogy jönnie. Minusz MM max 1 per Y max A-szer S a hüvelyel mozdulás minusz D-szer, és akkor az M pedig az M maximum a az y-t azt föl tudom írni. A szor S mínusz D szer. Na hát az y az micsoda D szer. 1 mínusz y per y max. Ez nem jó így. Hanem hogy jó, úgy jó, hogy M max szor epsilon, ez az M. Na most ide kellene az Y. Valahogy az M-nek mindjárt itten meg kell jelennie, mindjárt kiokoskodjuk, hogyan néz ki. Tehát még egyszer MM max epsilon egyenlő MM max szor 1 minusz y per y max. Ez egyenlő M. Így. Na ebből kell az y-t akkor ki. Egyenlő valami F függvénye, F null függvénye az M ebből, az Y egyenlő valami F0 függvénye az M-nek egyszerűen. Tehát ide be fog jönni egy F0 függvény M motor. Na, ennek a kapcsán tudom kijelenteni azt, hogy itt a csillagegyenletben, csillagban az F2 ezzel meghatározott. Jegyzetben nézzék meg ennek a kialakulását, itt igen egyszerű számolgatás kell hozzá, azzal most nem foglalkozunk. Tehát meglenne ez az egyenlet, és akkor tulajdonképpen annyi maradt hátra, hogy egy kicsit elemezzük a most már a folyamat lefutását. Tehát nézzük a vezérlést. Az UT vezérlés lépcsősen változzon. Így. Tehát valahol fölvehetem a időfüggvényébe a vezérlés alakulását. Hát a vezérlésnek, hogyha azok a bizonyos beakasztható pozíciói voltak, amiket néztünk, akkor hát valamilyen szinteken tud állandósulni. Valahol dolgozott, mondjuk dolgozott valamilyen vonatkozásban, és egy helyen fölléptünk akár a maximálisra. Itt van egy vezérlés. Tehát volt egy TA átkapcsolási időpont, és történt egy átkapcsolás egyes állapotból kettesre. Itt az új vezérlés. Na most akkor itt van nekem mellette a motor omega függvényébe. Itt van valahogy a motor karakterisztikám, és itt lett volna itt a névleges, omega egy névleges, valahogy megszólalna a regulátor itt ez a maximális fordulatszámmal, ugye, hogy veszi le a töltést, ez az epsilon egyenlő 1-hez tartozó, itt van a epsilon egyenlő 0,5-hez tartozó érték, itt vannak a közbelső értékek, valahogy szépen veszi le a töltést annál a pozíciónál. Most nekünk ellenben itt a vezérlési szinteknek megfelelően lehetnek különböző kiregulálási vonalaink. Vékonyan meghúzom, akár így tovább. És ha most volt egy terhelés, mondjuk ez volt a terhelés itt, ez volt az M1-es terhelésünk, akkor most elképzelhetem, hogy az egyes pont, mondjuk itt volt egy-kettő, ez legyen itt az egyes pontnak megfelelő állapot. Azt jelenti, hogy ebben az állapotban dolgozott a rendszer, és most hirtelen megtörtént a vezérlés átadás, egy-kettes átmenet. Egy-kettes. Akkor most mi történik a rendszerbe? Hát a vázolt mechanizmus szerint elkezdődik a töltésreáadás most. Egészen meddig tud menni? Addig, amíg a maximális töltés kialakul. Mozgás egyenlet megoldást nyer, valami ilyesmi, itt kiütközik, eljön eddig a pontig, és aztán innentől kezdve egy valamilyen tranziensen keresztül fog ráállni arra a pontra, ahol az egyensúly kialakul. Tehát itt egy tranziens állapot jelentkezik. Hogyha vissza akarom kapcsolni, például akár erre az állapotra, akkor itt megtörténne a visszavétel, mondjuk így. Itt lenne egy 2-1-es átmenet ebbe a TA2 veszőpontba, akkor most innen vissza kell mennie, majd valamilyen egyensúlyi helyzethez ér a csillapodó megoldással a nyomaték. Tehát figyeljük meg, hogy a regulátor vonalról leléphet az aktuális időfüggő nyomaték. A regulátor vonal az stacionárius állapotnak felel meg mindig. Tehát ezeknek a regulátor vonaloknak, itt van így belőle, ezek a d omega per dt egyenlő állandó, állandósult állapothoz tartozó vonalak. Valójában a tranziens állapotban lelépünk róla. Így. Hát körülbelül ez lett volna itt a mi a hatásvázlatunknak a kapcsán a motorregulátor rendszernek a vizsgálata, és tulajdonképpen ezt a logikai hatásvázlat vizsgálatot ezzel be is fejezhetjük. Áttérünk a következő modellezési problémára, és akkor jöhetne a dinamikai hálózat és struktúragráf. Ugye három módszert mondtunk, egyik a logikai hatásvázlat, azon most túl vagyunk, és rátérünk a dinamikai hálózatokra, struktúragráfokra. Mert tulajdonképpen a mechanikai és villamos rendszerek analógiájára fogunk alapozni. Az a helyzet ugyanis, hogy sok esetben teljesen azonos szerkezetű differenciál egyenletek működnek mechanikai rendszer folyamat leírásra, mint bizonyos villamos rendszer folyamat leírásra. Ha ezek a differenciálek megegyeznek, akkor a benne szereplő változókat, függvényeket és paramétereket meg lehet feleltetni egymásnak. Hát ez fog most itten megvalósulni a mi esetünkben is. Az első a mechanikai lengőrendszer. Ugye M tömeg, S merevségi rugó, két energiatároló ezzel előállt, és a tömegben kinetikus energiát, rugóban potenciális energiát tárolunk, ez a lengés folyamat során energiaformák átalakulnak, és hát a mozgást mindig energiaáramlás kíséri. Hogy néz ki a dolog? Hát ezt ismerjük, azért felírjuk a mozgás egyenletet, mert aztán a villamos rendszerbe föl kell ismernünk a teljesen azonos szerkezetet. És tulajdonképpen a gondolatmenet vége abban áll, hogy a villamos hálózatokat elég jól megtanultuk Kirchhoff egyenletekkel kezelni, és ennek megfelelően meg lehet csinálni a mechanikai rendszereknek is a hálózati gráfját, és egy kicsit a villamosságtanban megismerteket itt a mechanikában is hasznosítani. Na hát nézzük a mozgás egyenletet, miről van szó, itt volt egy egyelőre rugó és tömeg, S merevséggel, M tömeggel, és azt mondhatom, hogy haszon rá egy FT gerjesztőerő tömegre működik, akkor ennek a mozgás egyenletét föl tudom írni, M-szer Y2 pont, hát ez lenne ugye a tömegerő, a tömeg és a gyorsulás szorzata egyenlő mínusz S-szer Y és plusz FT, ugye eredő erő, csak viszintes kitérést nézek, ezzel meg lenne akkor kicsit rendezve szokásos formába, plusz S-szer Y egyenlő FT. Hát jó. Na most akkor nézhetem a következőt, villamos rendszer. Tulajdonképpen rezgőkör. alakul ki, és pedig egy kapacitásból és egy induktivitásból álló rendszer áramforrással párhuzamosan összekapcsolva, tehát így nézze ki, hogy van egy L, van egy C, és összekapcsoljuk egy áramgenerátorral. Azt jelenti, hogy a szépen itt megy az áram ebbe a ilyen módon alakul, hát időben váltakozó feszültséget még a kapacitás át is enged. Na hát a tekercs fluxusát most φ-vel fogjuk jelölni. Fi. Hát a fi az időben változó lesz, és a L kapcsain mérhető feszültség az ennek a változási sebességével van meghatározva. UL egyenlő dφt per dt feszültség. Van. Jó. Na mostan viszont a fluxust fel tudom írni az induktivitás és az áram segítségével. És akkor a UL feszültség ilyen módon L-szer DI, hát ide L-et írok. DIL per DT alakú. Megvan nekünk a UL, most már az IL függvényébe. IL kifejezhető innen vissza egy integrálással. Egy per L-szer integrál ULDT-vel megvan. Tehát ez a kifejezés rendben van. Na mostan mit tudok a kondenzátorról? Tehát az először 1-es, 2-es a kondenzátor. Q egyenlő C-szer UC. Azonban most az UC és a UL az megegyezik egymással, mert össze vannak kapcsolva, későbbiekben fogjuk figyelembe venni. Az IC-t meg tudom határozni. Tehát így. Az áram definíció szerint talán ide előre. IC egyenlő DQ per DT a töltésváltozási sebességével meghatározott. Tehát most az UC-re vissza tudom vezetni. D per DT C-szer UC, C-szer DUC per DT. Hát ez is megvan. A áramokat viszont most egyensúlyi egyenletbe tudom hozni. Ugye ja, 3 áramokra, amit nekem ad itt, ugye itt van a IC és IL áram. I minusz IC minusz IL egyenlő 0. Ez fölírható, és IC plusz IL kifejezhető ebből, hát szokásosabb alak. Utána a gerjesztés I, mint időfüggény, meg fog felelni itt az F-nek, amit megjelent. És akkor most már a IC-nek a feszültséggel való felírása alapján, még itt van annyira helyünk, IC-re, itt van akkor C-szer, DUC per DT, plusz, én az IL, 1 per L-szer, integrál, UL DT, egyenlő I, ide írom a változót, így. Hát mostan a fi-nek a figyelembevételével, egyrészt a UC egyenlő UL, a, ugye itt UC egyenlő UL, és B, a fluxusnak a deriváltját behozhatjuk, ahogy már előkészítettük, UL egyenlő D fi per DT, hát akkor most itt lesz C-szer D duo fi per DT négyzet, és plusz a U helyébe bejött a derivált, de integrálni is kell, akkor egyszerűen csak 1 per L-szer fi egyenlő IT. Hát itt lenne az a diff-egyenlet, ami a rezgőkörre analóg módon megjelenik a mechanikai rendszerhez képest. Tehát látjuk, hogy tehát a mechanikai és villamos lengőrendszer azonos szerkezetű diff-egyenlettel írható le. Na hát meg is állapítható bizonyos analógia akkor ennek megfelelően, hogy mi minek feleltethető meg. És egy kis kiterjesztés azután lehetséges, hogy a csillapítást is bevegyük. Ugye a mechanikai rendszerben a sebességfüggő lineáris csillapítás, a villamos rendszerben pedig a ohmos ellenállás fog adni ilyen lineáris disszipációs sajátosságot, tehát minden további nélkül tudjuk majd bővíteni. Na, nézzük akkor, hogy mi a megfeleltetés. Analógia. M-nek megfelelt a C. Az rendben van. Nyilván, hogyha a forgó lengésünk lenne, akkor tehetetlenségi nyomaték fog majd előlépni. S-nek megfelelt az 1 per L. Ez a paraméterek vonatkozásában. Na most akkor mit lehet mondani, hogy erőnek, FT-nek megfelelt az áram. Most ha az ember nézné tovább a dolgot, hogy a ugye kitérésnek a fluxus derivált felel meg. Sebességnek a tehát kitérésnek a fluxus felel meg. Yt, fi t. Y pont t, fi pont t. Y2 pont t. Megfelel a fluxus derivált, második derivált. Így. Tehát ezzel a analógiával találkoztunk. Most, ha még megjegyzésként vesszük, hogy a sebességfüggő lineáris csillapítást beveszem, lineáris. Csillapítást figyelembe véve, Hát ugye akkor lenne m szer y tettőpont plusz d szer y pont plusz s szer y egyenlő ft, ez volt nekünk, és itt pedig megjelenik majd a c szer fi tettőpont. Na most jön 1 per r szer fi pont plusz 1 per l szer fi egyenlő it. Tehát a analógia itt előáll, hogy akkor a D-nek meg tudok feleltetni 1 per R-et ebben a vonatkozásban. Hát rendben van, nézzük akkor, hogy a hálózatot hogy tudjuk ezek után felépíteni. Tehát a dinamikai hálózat konstrukció. Hát ez abból fog kialakulni, hogy a analóg villamos rendszernek elkészítjük a kapcsolását, és aztán utána hát nem muszáj ragaszkodni a villamos köröknél szokásos, egy kicsit szögletes kapcsolásvezetéshez, hanem hát szabadon össze lehet kötni a megfelelő pontokat, és abból ki fog alakulni egy gráf, amelyiket azonban már egy kis gyakorlattal a villamos rendszertől függetlenítve azonnal meg tudunk konstruálni ránézésre, hogy milyen mechanikai rendszerről van szó. És akkor tulajdonképpen mi az előnye ennek? Az, hogy a csomóponti és hurok egyenleteket kell fölírni a dinamikai hálózatra is. Hát nyilván, hogy a csomópontokba befolyó áramról volt szó az egyik esetben, itt majd valami erőegyensúly, aztán az egyes hurkokon a feszültségek, ott pedig valamilyen sebességviszonyoknak a figyelembevétele adja tulajdonképpen majd azt az egyenletrendszert, aminek a megoldása végül is föltárja a vizsgált struktúrában kialakuló folyamatokat, és figyelemre érdemes az, hogy hát nem csupán a szokásos elektrotechnikában tanult periodikus váltakozó feszültség és áramfolyamatok kezelhetők, hanem tetszőleg és lefutásúak. Hát amit egy kicsit dinamikában megszoktunk már, hogy lehet aperiodikus, nehogy Isten sztohasztikus jel, azok mind kezelhetővé válnak tulajdonképpen ezen a dinamikai hálózaton is. Még egy dolgot talán itt ez a konstrukcióba, a megfeleltetés két sartú elemet kell. Elemekkel. Hát nagyon világos, hogy a rugót, ami itt szerepelt, azt meg tudjuk feleltetni az L-nek. Két sarka van neki, itt az L. Itt volt a merevség. Aztán a csillapítónkat is meg tudjuk feleltetni szépen a rezisztenciának, ami itt van, R, üres dobozzal. Jó, hát most az a kérdés, hogy itt van nekünk a tömegünk. A tömegünk az biztos valahova van kapcsolva, és itt van neki az analóg eleme. A kondenzátor C-vel, tehát itt volt D és M. Na hát itt kell egy kis meggondolás, ha tetszik megállapodás, de megalapozott ez. Tehát kiterjesszük tulajdonképpen a tömeget is két sarkúvá, egy ilyen szaggatott vonallal meghúzott, mondjuk csenevész második pólussal, azzal a meggondolással, hogy tulajdonképpen az ő gyorsulása az inercia rendszerhez képest van értelmezve, a másik pontnak a gyorsulása az nulla, mindazonáltal szaggatott vonallal szépen összejönnek a dolgok, teljes analógiába állnak a kapcsolási rajzok, és az egyenletek is rendben vannak. Látjuk majd a példák során következő alkalommal, hogy hogyan lehet ezt alkalmazni. Na hát, egyetlen dolgot rajzolok fel, ezt a csillapítatlan mengőrendszert, egy példa. Tehát itt volt nekünk, amit elindultunk, vizsgáltuk, itt volt. Akkor most itt van egy tömeg, és a tömegnek lesz egy azt mondjuk, hogy R, referenciaponthoz kötöttnek képzeljük, tehát az inercia rendszerhez kapcsolódóan. Itt van S és M, most akkor megcsinálni neki a analóg villamos rendszerét, ez FT-vel van gerjesztve persze egy erővel, akkor itt lesz a referenciapont alul, és ez a csomópont, ami itt most egyessel van jelölve, ez a kapcsolati pont tulajdonképpen. Úgy lehet tekinteni, egy picit módosítom itt ezt az FT-t, ide kapcsolom inkább. Tök mindegy, hogy hova írom, ide, mert most jobb lesz így felvenni, mert most is a tömegre működik, csak erre a kapcsolati pontra hangsúlyosabban tudom megmutatni. Tehát a referencia pont itt van. Az egyes csomópontba fognak összekapcsolódni a egyes hatások. A erőgerjesztésemnek itt van a gráf íve, és innen aztán jön tovább az M-nek megfelelő, és a 1/S-nek megfelelő villamos ívnek, ha villamos kapcsolatnak megfelelő ívet vennék, akkor ilyen dolgot kellene mutatni, M pedig a C helyett jövő. Tehát ide lehetne írni, hogy megfelelt a C-nek, ez megfelelt L-nek, ez pedig az I-nek. Tehát egy ilyen struktúragráf szerkezet fog adódni. Egy megállapodás kell majd, hogy a forrásokat tekintve, amennyiben ilyen átmenő forrás van, akkor a referenciaponttól elirányítjuk a gráfívet, ha pedig egy keresztforrás következő alkalommal fogom mondani, mi lenne az, ha egy útgerjesztés, sebességgerjesztés lenne mechanikailag, illetve a villamos oldalon egy feszültséggerjesztés, akkor pedig a referencia pont felé fogjuk irányítani definíció szerint azt a gráf ívet, és utána a többi íveken majd kiadódnak az előjelek, ha jól felvettük, akkor pozitívaknak, úgy, ahogy elektrotechnikában azt annak idején biztos csinálták. Jó, hát idáig jutottunk ma, akkor következő alkalommal számos példát fogunk nézni, egy 4-5 példát arra, hogy hogy megy ez a dinamikai hálózat konstrukció, és a végén pedig egy példán a folyamatokat is megpróbáljuk a nagy egyenletrendszerrel aztán megfelelően kezelni. Jó, hát akkor folytatjuk következő alkalommal.